Az elmúlt időszakban foglalkoztam a hegyi beszédnek néhány igéjével, és még a idősek otthonában is szolgáltam belőle, meg most nemrégen Szegeden, és valahogy az volt a szívemben, hogy ezen a mai napon ezt az ige szakaszt nézzük meg, és azt gondolom, hogy eddig elhangzott ma az Isten tisztelet bevezetésében, meg a dalok is nagyon szépen illeszkednek egymáshoz, azzal, amit Isten a szívemre helyezett. Lapozzatok kérlek a Máté evangéliumához, ott is az 5. fejezethez, és a 43. verstől olvassuk a szakasz végéig, a 48. verssel együtt Isten igéjét. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 38-as versétől így hangzik Isten igéje. Hallottátok, hogy megmond, 43-tól, bocsánat, az is jó egyébként a 38, de most jön 43. Hallottátok, hogy megmondatot, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátok fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszerők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Amen. Eddig Isten igéje. A cím ennek a szolgálatnak az Atya szeretete és a szeretet kórdusai gyakorlatilag a másik kategóriába, a második kategóriába mindannyian beletartozunk. Valójában a szeretet kórdusai vagyunk. Szűnni nem akaró módon vágyunk az elfogadásra, vágyunk a szeretetre, majd végig fog nézni egy az emberre jellemző ismér sorozatot, amit egy vezetéselméleti szakértő foglalt össze, és kár lenne, olyan álszentek lennénk, hogy azt mondjuk, hogy ez ránk nem igaz. Kár lenne olyan álszennek lenni, hogy azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk a szeretet kórdusai. Vagy mi már annyira hívők vagyunk, hogy hát mi már csak adni tudunk. Nem, nagyon is jellemző az életünkre az a vágy, az a szomjúság, hogy elfogadjanak bennünket, szeressenek bennünket, tiszteljenek bennünket, jól érezzük magunkat, örüljünk, és azonban ez teljesen normális. Ilyenek vagyunk, ilyenek lettünk megteremtve. Ugyanakkor különös dolog, de a jó pillanatok is rejtenek némi elgondolkodtatása érdemes veszélyt. Kalandozunk egy kicsit az életünkben, a gondolatainkban, a lelkünkben, a megéléseinkben, hogyan is élünk meg dolgokat. Tehát szeretetélyes emberek vagyunk, és nem tudunk létezni a szeretet nélkül. Egyikünk sem, ez mindannyiunkra igaz. Telve vagyunk szükségekkel és vágyakkal a szeretet megtapasztalásával kapcsolatosan. A nagyszerű napok hordoznak valamit abból, amilyen Isten, amilyen ő maga. Tehát amikor nagyszerű napokat élünk meg, akkor hozzuk a legjobb formánkat. És akkor nagyon hasonlítunk Istenre. Kedvesek vagyunk, tele vagyunk örömmel, vidámak vagyunk, nyugodtak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy na igen, ez az, ami Istentől van. Miért? Mert kétség kívül, amilyennek Istent látjuk a Bibliában, az állapotunk sokkal inkább hasonlít hozzá, mint mikor durcásak vagyunk, irigykedünk, zsörtölődünk, hálátlankodunk, kiállhatatlanok vagyunk, azért ezt elég egyszerű belátni, hogy hát ez annyira nem hasonlít Istenhez. Viszont amikor jó napokat látunk, és úgy magunk is azt mondjuk, na, most azért hasonlítok Istenhez. Tehát most azért ez az állapot mégiscsak olyan, ami dicsőséges. Ragyog az arcunk, a szemünk, a tekintetünk, jól érezzük magunkat. Ilyen Isten. És igaz is, bizonyos szempontból igaz is, mert kétségkívül Isten sokkal inkább örömteli, ragyogó tekintetű, reményteljes, bátorító, mint sem ennek az ellenkezője. Könnyen istenníthetjük a jó napokat és a jó érzéseket. és jó pillanatokat. Könnyen mondhatjuk azt, hogy na, ezek az Istennel való találkozás pillanatai. Ilyenkor nagyon közel van hozzám az Isten. Na most az Úr jelenlétében vagyok, és ez még lehet igaz is bizonyos szempontból. De mi van azokkal a napokkal, amikor nem így vagyunk? Vajon Isten közelében élünk akkor is, vagy tényleg távol vagyunk ő tőle? Milyen következtetéseket vonunk le? Valóban attól, hogy jó napokat élünk meg, követőivé is lettünk Krisztusnak? Tényleg őt követjük? Jobban hasonlítunk rá? A nehezebb időszakokban, amelyekben küzdelmeket hordozunk, valóban nem jelentik azt, hogy követjük Krisztust? Vagy ugyanúgy jelenti a jó nap is, és a nehéz időszak is, hogy valójában Krisztus követjük, csak ebben vannak ilyenek is, és olyanok is. Vagyunk ilyenek is, és vagyunk sajnos olyanok is. Az ilyenek a ragyogó szeműek, a kedvesek, a jó társaság, a vidám, az örömteli lélek, a reményteljes ember, amikor azt mondjuk, most igazán jó hívő vagyok. És a másik, amikor a padló alatt vagyok, 5-6 méterrel, földejetek el, nem is akarok látni senkit, találkozni is akarok senkivel, vajon melyik az igaz? Hol van Isten ezekben? Nem feltétlenül a legnagyszerűbb pillanatokban vagyunk legközelebb Istenhez. Még akkor sem, ha hajlamosak vagyunk ezt gondolni. Viszont ez egy önveszélyes gondolat is, mert ezeket a pillanatokat bekeretezhetjük, és elkezdhetjük imádni. Isteníthetjük ezeket az érzéseket, és ezeket a jó pillanatokat. A veszély tehát abban áll, hogy a nehezebb és szenvedésekkel teli napokban úgy vélhetjük, hogy távolodunk tőle. De kérdés az, hogy valóban csak a jó napok közelítenek Istenhez? És a nehéz napok távolítanak ő tőle? C.S. Lewisnek van egy tanúságos példája, hogy egy kicsit jobban megértsük ezt a gondolatmenetet. Hallstatt egy sóbánya működik itt, és hegyeken szinte lehetetlen megközelíteni, nagyon nehéz, és ezért hajó a megközelítő kis osztrák város. Ezt a képet hoztam illusztrációjául ennek a történetnek. C.S. Lewis így. Tegyük fel, hogy a hegyeken vágunk át, és otthonunk egy kis falu, amely felé haladunk. Délben egy sziklacsúcsa érünk, ahol térben nagyon közel állunk a faluhoz, hiszen éppen alattunk terül el. Ha ledobnánk egy követ, a faluba esne le. De mivel nem vagyunk sziklamászók, nem tudunk leereszkedni a sziklafalon, a meredeken vágyott célunkhoz. Hosszú, akár 8 kilométeres utat is meg kell tennünk a nehéz hegyi utakon. A kitérő során sokszor statikailag jóval messzebb kerülünk a falutól, mint amikor a sziklacsúcson a napfényes időben szemléltük azt, és úgy közel éreztük magunkat a célunkhoz. Ám csak statikailag kerültünk távolabb vágyott célunkhoz, tól. A megtett utat tekintve sokkal közelebb leszünk a meleg fürdőhöz és a forró teához, írja az angol C.S. Lewis, mint a hegy tetején voltunk. Sőt, hogyha letáboroztunk volna a napsütött a hegytetőn, soha nem értünk volna el oda, ahova igazán vágyunk. Ahhoz, hogy elérjünk a vágyott célunkhoz, néha úgy érezzük, távolodunk tőle. De az úton haladva biztosak lehetünk, ha jó utat választottuk, akkor is a távolabb érzékeljük magunkat, mégis közeledünk. És ugye itt az említett lelkipásztornak a példája, hogy látszólag még messze volt a céltól. Mégis egészen közel. Már közel volt ahhoz, hogy oda jusson, ahova minden hívő ember igazán vágyakozik. az Úr valóságos jelenlétébe, a mennyországba, ahova minden Krisztusban hívő ember bebocsátást nyer az Isten kegyelméből, akiben van megváltásunk és bűnénk bocsánata. Mi emberek nagyon egyszerűen és hamar meg tudjuk érteni Pétert. Péter, Jakab és János a hegy tetejére megy kirándulni. A Táborhegy tetején, a Megdicsőrés hegyén van egy csodálatos átélésük, egy nagyszerű tapasztalatuk. Megjelenik Mózes és Illés, felhőben megjelenik az Isten, Mózes és Illés beszélget a názáreti Jézussal, ők szemtanúi ennek, ragyog a dicsőség, a fény, a teljes eufória. Azt mondja Péter, hát mi lehet ennél nagyszerűbb az életben, mint hogy az Úr jelenlétében vagyunk. Itt van Mózes, Illés, apáinktól, nagyapáinktól, csak hallottunk róluk, a nagy proféták, a törvényadó. Ez a csúcs! Úr Jézus, építsünk egy sátrat. Neked, Mózesnek, Illésnek, nekünk jó itt a szabad ég alatt is. Itt akarok lenni mindig. Mennyire jellemző érzés ez, mennyire jellemző gondolat ez, ki ne akarna egy egész évben a szerencsi gyülekezeti táborban lenni, én is. Ki ne akarna egész évben a szerencsi gyülekezeti tábornyuk szombat délelőttjén lenni, amikor már oly sok mindenre megtehetünk, meg lettünk áldva, tele voltunk igékkel, dicsértük az Urat, Isten szent jelenlétében voltunk. Hát ki nem mondaná azt, hogy Uram, hát nem is, nincs is értelme hazamenni. És akkor megjelenik Isten az ő dicsőségében, megszólítja Pétert, a szóvivőt, ne gondoljuk, hogy Jakab és János nem ezt gondolta, csak Péter gyorsabban beszélt, ezért ők tudták, hogy ő úgyis elmondja. Vannak ilyen kiváró emberek, tudjátok? Ők is ugyanúgy gondolják, csak megvárják, mondja a másik, mert tudják, hogy ez bátrabb. És kivárták, hogy Péter mondja ugyanazt, amit ők is gondoltak egyébként, és akkor azt mondja neki az Isten a mennyei felhőből, hogy íme az én szeretett fiam, ugye, őt hallgassátok, őt kövessétek, ráfigyeljetek. És eltűnik az Isten dicsősége, Jézus mondja, na, gyertek, menjünk. Az Isten dicsőségében való időzés, bár rendkívül és csodálatos, és nagyszerű tapasztalat, és nem is értékelem le, mégsem a cél. Péter, Jakab és János életében. Le kellett ereszkedni a hegyen, látszólag távolodva az Isten dicsőségének helyétől, és amikor leérnek, démonokkal teli vidéket találnak. A démonok örjöngenek és tombolnak az egyik megszállott emberben. Ott van a kétségbeesés, a többi tanítványnál nem tudnak segíteni rajta, hiába próbálkoznak, nem megy ki belőle az ördögi lélek. És ebbe a valóságba lépnek be Péter, Jakab és János, és kérdezem, hogy melyik az Isten jelenléte? Melyik az a hely, ahova jutunk, ha követjük a názáreti Jézust? Hát egyszer ide, egyszer oda, nem? Vannak nagyszerű pillanataink, amikor a legjobb formánkat hozzuk, és vannak nehéz pillanataink, amikor azt mondja Jézus, meddig szenvedlek még titeket? Kicsinyhítőek. Ugyanazok, ugyanaz a három ember, ugyanazok a tanítványok, akik csodákat láttak, eufóriában voltak, ragyogott a tekintetük talán, csillog, visszatükrődött az arcukra az Isten dicsősége, tele voltak reménnyel, mentek lefele, ezt mi láttuk, Jézus mondta, nem mondjátok el senkinek, de jó, csak a miénk ez a szuper dolog, külső, belső kör vagyunk, nagyon közel vagyunk Jézushoz, sokkal közel, mint a többi, és lemennek, és szembesülnek a valósággal. Ugyanolyan hitetlenek, mint a többi. Pedig mi nagy dolgokat tapasztaltak. Látjátok? Nem azok vagyunk, a legnagyszerűbb pillanatokban vagyunk. Még akkor sem, ha azok tényleg nagyszerűek. Nem azok vagyunk. Pusztán úton vagyunk, mint koldusok, a szeretet koldusai, és átéljük ezt is, azt is. Vigyázz! Ne tedd Istennél jó napokat! És nem mondd a nem szeretem napokra, hogy nem Istentől vannak azok. Mert bizony az úton, amíg Jézus követjük, átmegyünk olyan völgyeken, ahova magunktól lehet, hogy soha nem mentünk volna. És hadd mondjam, teljesen normális. Péter is ott akart maradni, egyből a mennybe jutni. idős néninek a bizonyságtétel jut eszembe, évekezőt már itt mondtam nektek, elmentünk vigasztani, bátorítani, hát idős néni, nyugdíjas néni, hívő néni, hát biztos fiatal keresztények vagyunk, hát ránk van szüksége, hogy segítsünk rajta. És biztos nagyon fog örülni neki, ha meglátogatjuk, és majd jó megbátorítjuk. És tényleg örült nekünk, aztán elkezdte mondani az ő megértéseit az Úrról, és elmondta a megtérését, hogy elment a templomba, a helyi templomba, nem lényeges, hogy melyik volt ez, és prédikált valaki, és annyira a szívén volt az, hogy hogy lehetne a mennybe jutni. Hogy lehetne az Isten tetsző életet élni, és az az egyik leginkább dolog, egyik dolog, ami foglalkoztatta akkor, hogy szabad-e azt az életet élni, amit ő élt a bálokba, ugye akkor bálok voltak a bulikba, ma így mondhatnánk, bulikba járt a többiekkel, mint a többi ember. És ösztönösen az Isten tisztelet közben felkiáltott a szószékre, azt mondta, hogy szabad-e bába menni? Szabad-e? Mondd meg nekem! Ígéretül lenézett, valami kitérő választ mondott, és ment tovább, hirdette tovább, ami lekészült. Ott volt egy lélek, aki kereste az Istent. Hát ezért prédikált már 10 éve. Hogy legyen valaki, aki feltegyen egy kérdést, ne csak nézzen. Jó beszélt a pap. Ott van valaki, akit érdekelt, és amit mondott. És ezt a találkozást, az Istennel való találkozás pillanatát nem értették. Vagy elment a helyi kis baptista imaházba, bement, és ott is feltette a kérdését. Szabad-e? És ott elmondták neki az evangéliumot, a Krisztus szabadítását, az üdvösség üzenetét, és azt mondja, ezt követően volt egy álma. Éjszaka volt, azt mondja, azt álmodta, hogy hófehér ruhában van, és ő átadta az életét Krisztusnak. Hófehér ruhában van, és kinyílik egy ajtó. És tudta, hogy a mennyország ajtaja, és tudta álmában, ha ott bemegy ezen az ajtón, akkor nem kell föl soha. Be fog menni a mennyországba. És egyszer csak oldalt meglátta a názáreti Jézust, fehér, hófehér ruhában, ragyogó ruhában, és látta, hogy farkas kutyák ugrálnak rá, és ugatják. Hogy Jézus kinyitotta a kezét, az átszegzett kezét, és a kutyák nyűszítve feküdtek le a földre, és nem volt tovább semmilyen hatalmuk. És akkor megkérdezte az Úr tőlem, azt mondja, néni, akarsz-e bemenni az ajtón? Vagy még maradsz? És én akkor ott álmával úgy döntött, hogy még maradok. Még egy pár évtizedet. Maradt is, azóta elment az Úrhoz, és maradt azért, hogy Krisztus képviselje azok előtt és azok felé, akik ugyanúgy nem tudják még az utat hozzá, mint hogy ő sem tudta. Gondolhatjátok, mikor ezeket és ilyen történeteket végighallgattunk, mi, akik elmentünk, hogy bátorítsuk, nénit, sírva jöttünk el a feleségemmel tőle, megszégyenülve, megtépázva a rongyos ruháinkat, már tükörben látva, addig is az volt, csak azt hittük, hogy milyen díszes köntösünk van, és hogy milyen erősek vagyunk az Úrban. Mégis milyen kegyelme volt az Istennek, hogy szembesültünk a valósággal. Milyen kegyelem az, ha egy ember szembesül azzal, aki. Tréfától családom egyik este, bejött valaki, ja ez én vagyok, csak a tükörben nézek vissza. Ugye, így vagyunk néha. Ki ez a fickó? Ki ez a nő? Nem is ismerem. Hát ez te vagy. Ez te vagy. Egész valódban. A kapcsolatok, amelyeket ad Isten, vagy amelyekkel rendelkezünk, mert születtünk, mert vagyunk, mert élünk valahol, rendkívül fontosak és nélkülözhetetlenek. Mégis szomorúan azt kell mondanunk, hogy igaznak látszik az ige, hogy a szeretet meghidegülésének a tanúi leszünk az utolsó korszakban, mert az emberek sokat csalódnak egymásban. Ezért a bizalom, mint olyan, megrendül. Nem bíznak másban, sokszor már magukban sem bíznak az emberek. Elszigeteltekké válnak, és egyre kevesebb embernek van mély, őszinte kapcsolata másokkal. Bár valahol mindenki erre vágyakozik. Hiányzik az olyan kapcsolat, ahol őszintén beszélhetek a lelki dolgaimról, a bennem lévő valóságról. Egy elmagányosodott világban vágyakoznak az emberek az Isten szabadítására, kimondatlanul is. Milyen nagy találmánya az Istennek a helyi gyülekezet, ahova normális esetben, egy normálisan működő helyi közösségben, gyülekezetben, kisközösségben, házi csoportban őszinte, mégis szeretetteljes, és egyre leplezetlenebb módon élhetem meg azt, aki vagyok. Megismerhetnek olyannak, amilyen vagyok, és meg is átélhetem, hogy szeretnek. Na de hát, hogy működik ez? Hogyan lehetséges az, hogy valaki megismeri házastársát olyannak, amilyen egyre inkább, mégis szereti? Mert valljuk be őszintén, ez egy nagy csoda azért. Nagy csoda. Mert az udvarlás időszakában mindenki a legszebb formáját hozza, nem? Hát ne akarja nyerni a másik szívét. Nem csak a férfiak a nőkét. No. Csak a nők okosak. Ők sokkal hamarabb észreveszik. Ezért a nők mindig előnyben vannak, mint a férfiak. Férfiak azt hiszik, hogy nők nem tudják, nők már régen tudják, csak arra várnak, hogy végre valamit lépjen az a férfi. De amikor úgy nem a mennyasszonyi ruha, vagy a vőlegényi öltöny ragyogása jön el, és mégis szeretjük a másikat, milyen nagy kegyelem ez, és milyen erőteljesen jelenik meg benne az Atya szeretete. De bizony a csalódások megronthatnak egy keresztény közösséget is, egy házi csoportot, megterhelődik a lélek, és érdemes elgondolkodni, mindjárt végigmegyünk néhány gondolaton, amit John Maxwell-től szabadon átvettem, és nagyjából tovább is próbálok adni. Vizsgáljuk ezek alapján a saját személyiségünket, szívünket, meg azt se felejtsük, hogy másik is olyan, mint mi vagyunk. Persze néha hamarabb, a negatív dolgokat hamarabb észreveszünk másokban, mint saját magunkban. Hát ez is egy emberi tulajdonság. A példabeszédek 16:7-ben azt olvassuk, akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségével is összebékíti. És amikor Jézus az ellenség szeretetéről beszél, akkor valami többről beszél annál, mint amit látni vélünk. Rendkívül módon meg tudunk győződve lenni arról, amit láttunk, hogy az a valóság. Erről beszéltünk, hogy a valóság az, hogy itt vagyunk Isten dicsőségében. Szerencsi gyülekezeti tábor úrvacsora. Halleluja. Vagy az a valóság, ami jött hétfőn, kedden, szerdán, amit Tamás elmondta, jön a velki, toljuk. Hát én is átértem. Melyik a valóságos? Hogyan tudok hosszú távon kapcsolatban maradni másokkal? Hogyan tudom a szívemet megőrizni Isten szeretete által, attól, hogy megkeseredjek, és meghidegüljön bennem a szeretet? Hogyan? Tanácsok. Majd aztán átérek Maxwell-re is. Törekedj arra, hogy megérts, de ki miért gondolkodik, viselkedik úgy, ahogy. Ez egy rendkívül nagy segítség. De ne pusztán a reakciót figyeld, és ne azon akadj le, hogy viselkedik, hanem próbáld megérteni, mi ennek az oka. Gonoszság? Az is lehet. Rossz napja van? Fáj a feje? Beteg? Kapott egy rossz hírt? Nemrég láttam valakit, aki nagyon szomorú volt és ingellékeny környezetemben. És megtudtam, hogy egy hozzá nagyon közel álló személy súlyos halálos beteg. Olyan beteg, hogy várják az utolsó napokat. Ugye? Egészen más, mikor tudom, hogy mi van az életében, másképp értékelem azt, ahogy viselkedik. Aztán próbáld megérteni, mire vágynak az emberek. Mit tartanak fontosnak? Mi fáj nekik? Minek tudnak igazán örülni? A fájdalmaikat ne azért puhatolt ki, hogy na, akkor ott nyom meg. Mert ugye tudjátok, ez egy másik út, ez nem a szeretet útja, ugye? És ne feledd el, a másik ugyanúgy koldusa a szeretetnek, mint te vagy. Ugyanúgy vágyik a szeretetre, még akkor is, ha olyan nagy izének mutatja magát. Nagy erősnek. És ezt számtalanszor megtapasztalhattuk már az életünkben. Rátérve John Maxwellnek a gondolataira, értsd meg az embereket, mondja. Van az embereknek, azt mondja, néhány közös vonása, hogy ő ezt vizsgálta és felfedezte, és mondta, ne légy olyan képmutató, hogy azt gondolt, hogy ezek rád nem érvényesek. Bizony mindannyiunkra érvényesek, és ez az igazság. És ez nem feltétlenül rossz dolog. Az első dolog, az emberek szeretik magukat különlegesnek érezni. Érezni nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretsz a rivadafényben lenni, de az, hogy szereted magad különlegesnek érezni, te különleges vagy, ilyen vagy. Te is ilyen vagy. Én is ilyen vagyok. És szeretik, ha őszintén dicsérik őket, nem? Nem szereted? Ha érzed, hogy őszinte a dicséret, tehát nem nyájaskodás, nem hízelgés, nem a bőrd alá akar bebújni, nem valamit akarnak tőled, hát tényleg őszintén megdicsérnek. Második, szebb jövőt akarnak, tehát bátorítsd őket, és tárj eléjük reményteli jövőt. És egy csomó ige vers jöhet bennetek, már az első gondolatra is, meg a második gondolatra is, több ige vers jutott eszünk be a Bibliából, hogy az Isten igéje szól hozzánk emberekhez. Aztán iránymutatásra vágynak, tehát segítsd őket, hogy nyerjenek valóságos, valódi vezetést. Az emberek önzőek. Tehát először a szükségeikkel törődj. Nem találsz utat egy másik ember szívéhez, ha nem foglalkoztál azzal, ami őt valóban bántja, foglalkoztatja. Így van? Mit érzel, amikor nem hallgatnak meg? Van egy problémád. És el szeretnéd mondani valakinek, és azt érzed, hogy nem is figyel rád. Jó érzés? A rossz érzés, igaz? Nekem az. De túl tudok lépni rajta, te tudok élni, hála Istennek. Megtanultam, hogy éljek enélkül. De nyilván minél közelebb álló személyektől tapasztaljuk meg, annál fájdalmasabb élmény. És milyen nagyszerű érzés, ugye, amikor valaki figyelt rád, és mondjuk egy-két hét múlva rákérdez. Csak azt mondja, nem csak figyel rám, hanem emlékszik is. Tehát törődik velem. Az atya szeretete. Nyilvánul meg ebben. És kiakadhatunk azon, hogy az emberek önzők. És hát, ezek a gonosz emberek. De te is az vagy. Te is egy önző lény vagy. Kívül engem. Én is egy önző lény vagyok. És abban, ahogy kezdjük követni Krisztust, ebben a követésben kezdünk változni. És vannak jó pillanataink. Amikor tényleg azt mondod, hogy köszönöm, Uram, ez fú. Adtál valamit, amit meg tudtam osztani, és ez siker, ez győzelem. Ez igazán örömmel töltél a szívem. De ne gondold, hogy csak akkor van közel Isten hozzád, amikor ezt az érzést érzed, mert már is bálványát tetted az érzést. Már is Istenné tetted az érzést. Írta valaki, hogy János apostol azt mondja, hogy az Isten szeretet. És nem azt mondja, hogy a szeretet az Isten. Egy másik gondolkodó azt mondta, a szeretet akkor szűnik meg démonnak lenni, amikor megszűnik Istennek lenni. nagyon hamar válhat a szeretet Istenné. És azért kell őszintének lennünk önmagunkhoz, és amilyenek vagyunk, hogy ne istenítsük a szeretetet. Miért? Nem normális az, hogy valaki átgázol rajta és kiakadsz. Ez miért nem normális? Az nem lenne normális, ha nem akadnál ki. És nem kéne kezeltetned magad a Szentlélek által, az Istennel, hogy valahogy feldolgozd ezt a csalódást. És nem a csalódás elnyomása tesz téged keresztjénné, hanem azt tesz keresztjénné, hogy ebben a csalódásban, mint koldus, kihez fordul segítséget? Vagy amikor szeretünk, Isten lakik bennünk. Azaz a szeretet, Istenét imádjuk. Nem. Mi az Istent imádjuk, az Atya Istent imádjuk, aki akkor is szeret bennünket, amikor nem vagyunk tökéletesek. Sőt, az evangélium pontosan arról szól, hogy mivel nem vagyunk tökéletesek, sőt, abszolút tökéletlenek vagyunk, ezért adta az ő egyszülött fiát, Jézust az Istenre a mi bűneinkért. Ez az Isten szeretete. És nem az, ahogy mi szeretjük az Istent, hanem ahogy ő szeretett bennünket, és ő egyszülött fiát adta értünk. Érzelmileg mélyre zuhannak az emberek, szükségük van tehát bátorításra. Szoktunk érzelmi mélypontokat átélni? Előfordult már veletek? Vagy hallottatok valakiről, aki ilyet? Vannak nehéz időszakok, nem? Sokszor érzelmi mélypontot élünk át, mert csalódunk saját magunkban, pontosabban abban a képben, amit magunkról gondoltunk. Mert a kép, amit magunkról gondolunk, nem feltétlenül olyan, amilyenek vagyunk. Csalódást okoz? Azt gondoltam, ezért én már túl vagyok. Hát én soha nem viselkedhetek így. És mégis koldusként érzem magam, és szenvedek napokig. Mert nem tudok magamnak megbocsátani, mert csalódtam magamban, pontosan abban a képben, amit magamról gondoltam. És természetesen ugyanezt elmondhatjuk a másik emberre. Amikor egy másik emberrel kapcsolatban éljük át a csalódást. Tehát érzelmileg mély völgyeket tudunk megjárni, de ne gondold, hogy akkor távol vagy az Istentől. Mert nem csak a napfény az, amely közel visz az Istenhez. Nagyon sok esetben közelebb kerülsz az Istenhez. Pontosan ezekben a felismerésekben. Mint amikor te vagy a macsó. És Szilveszter Stalloneként az egész hadsereget lekaszárod. És rájössz, hogy elbotlottál egy fűszálba. Itt fetrengsz a mélyben. Még csak egy kis kutya ugatott rád, még nem is jött az ördög. Még te már azt gondoltad, hogy a démonokkal megküzdök, mint Péter, Jakab és János. Még azt gondoltak, már itt a mennyország, hát ők készen vannak. Mit kezdve itt vaszakolni? Menjünk be egyből az ajtót. Sikere vágynak az emberek, tehát segítsd őket győzelemre. Milyen fontos igaz, hogy a keresztény közösségben, a gyülekezetben, egy házi csoportban ez a légkör uralkodjon a Szentlélek által, hogy egymást győzelemre akarjuk segíteni, és győzni is akarunk, ugye? Tehát nem nyalogatjuk a sebeinket, és azzal próbáljuk felhívni magunkra a figyelmet, hogy állandóan ugyanazokat a problémákat mondjuk másnak, mert szeretjük, hogy figyelnek ránk. És azt gondoljuk, hogy nagyon alázatos keresztények vagyunk, mert mi őszintén beszélünk a problémákról, pedig a legundorítóbb önző lények vagyunk, akik csúsznak, másznak, és már utálnak velünk lenni az emberek. Pedig őszinték vagyunk, nem? Gondoltuk mi? És ha a tükörben meglátjuk magunkat, akkor rájövünk arra, hogy mi szeretjük ezt az állapotot, mert biztosít számunkra figyelmet másoknál. De az Isten gyermeke győzni akar. És megtelik a Szentlélek által hittel, hogy győzhet is. És azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek felelősségünk is, hogy erre bátorítjuk az embereket. Tehát ne a mélybe lefele, hanem onnan kifele. És mondjuk, nem látod az alagút végén a fényt? Nem látok semmit. Ne aggódj, van! Csak van benne egy kanyar. Onnan el kell menni. Majd látod a fényt. Látod már? Nem látom. Nem baj, van még egy kanyar. Ó, halleluja! De biztos van vége. És előbb-utóbb meg is látja. Van vége. Én nem láttam még olyan problémát, aminek nem lett volna vége. A koporsóval biztos. Lelkesít? Ó, halleluja! De így van, ez az igazság. A problémák ott fognak megszűnni egyedül. Mennyországban fognak megszűnni a problémák. Tehát a kanyarok a Mennyországban nem lesznek. Ott már egyenes lesz minden. Valaki mondja, hogy oké, tiszta, mint a vakablak, kösz. Nem látod rajta a foltot, ugye azért. Szeresd az embereket. Azaz feltételezd a legjobbat, és ne a legrosszabbat róluk. Milyen fontos, nem? Ez a hozzáállás. Hogy a legjobbat feltételezem. A reakcióiban, a viselkedésében nem egyből a legrosszabbra gondolok. Hanem megpróbálom a lehető legjobb módon megközelíteni a kérdést. Aztán persze abból lehet, hogy csalódok, és kiderül, hogy mégiscsak rosszabb a helyzet. De mennyivel rosszabb az, hogyha mindig a rosszat várom, meg a legrosszabbra gondolok, azt azért elcsüggeszt az ember, nem? Van egy pattanás az arcomban. Biztos rákos vagyok. Megyek a mennyországba. Nekem már készülni kell. Meghalok. Vannak ilyen hipohonderek, akik szeretik a betegséget, mert ezáltal szereznek figyelmet. Albert Einstein mondta, neki tulajdonítják ezt a mondatot, miért vagyunk itt a Földön? Teszi fel a kérdést a híres tudós. Az ember más emberek kedvéért van itt. Ez egy nemes gondolat, és nagyon nemes lelkület, és kicsit kívül nagy szabadítás, amikor valaki ráébred arra, hogy van valami magasztosabb célja az életének, mint hogy naponként beverje a X kalóriát. Mert azért az úgy önmagában nem lelkesít, nem? Az életed arról szól, megeszed az X kalóriát, ledolgozod 8 órát a gyárban, és kész. Egyszer meg meghalsz. Na, így tértem meg. Én nem akartam elfogadni, hogy csak ennyi legyen az élet. Mert az borzasztó kilátástalan. Az élet nem is ennyi. És Einstein valamit felfedezett az életből a maga megértésében, maga Isten hitében. Azt, hogy ez milyen mélységű volt, majd a Mennyországban megtudjuk, ugye ezt fogalmam nincs, hogy ő hogy is, milyen mélyen, vagy hogy ismerte Krisztust, meg Istent, hogy volt vele. De mégis azt gondolom, hogy van benne bölcsesség. Az ember más emberek kedvéért van itt. Sokkal boldogabbak lennénk, ha picit több lenne bennünk ebből a felismerésből. Aztán következő gondolat, segítsd az embereket. Ahelyett, hogy azon gondolkodnál, hogy mit kaphatsz másoktól, a hited középpontjában az legyen, hogy mi az, amivel rendelkezel, amit meg tudsz osztani másokkal. Tartsd szem előtt mások érdekeit. Ha arra összpontosítasz, hogy mit adhatsz az embereknek, és nem arra, hogy mit facsarhatsz ki belőlük, szeretni és tisztelni fognak. Igaz megállapítás? Ez igaz. Ha arra koncentrálsz, hogy hogyan tudsz áldással lenni a másik embernek, akkor megnyered a hőn állított tiszteletet és a szeretetet. Mint koldus az Isten szeretete által képes leszel fölülemelkedni a saját önző természeteden. De mint koldus, ne feledd el soha. Nem a napsütés a hegyek, csak az, bár csodálatos. És mondom, kétségkívül jobban hasonlítunk Istenre akkor, mint egyébként, mint a rossz napokban, ebben egyetértünk, de mégsem jelenti azt, hogy akkor követem Krisztust. Csak és akkor. Hogyan fejlődjünk ezen a területen? Először is tanulj, 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 tanulj. Jó pap is, holtig tanul. Sírkövére a felirat, tanulmányait befejezte. Mondja tréfásan a magyar mondás. Tehát igen, a jó keresztény holtig tanul. Tanulj, ne add fel. A tanulás önmagában ha benned van, a szellemedben, szívedben az, hogy van még mit tanuljak, te nem egy önelégültség tölt el, akkor van perspektívád, van reménységed, vannak céljaid, van értelme az életednek. Amikor te azt gondolod, hogy már te szuper vagy, te már fönt vagy a megdicsérés hegyén, és már most mindjárt jön az elragadtatás. És már próbálgatod is, hogy 5 centivel nagyobbat tudok ugrani, mint múlt héten. Már közel vagyok a mennyországhoz. Még ha még 5 centit ráteszek, akkor már magasabb vagyok, mint Michael Jordan, és ha arra még 5 percet ráteszek, akkor már elragad az Úr. 5 centit, bocsánat. Nem 5 percet. Erősítsd meg a szívedet. Naponként igyekezz olyan dolgokat tenni, amit ugye a mások érdekében cselekszel, amikor a mások szükségeit a magad elé helyezed. Gondold végig, kiért, mit tehetnél, hogy kifejezd felé a szeretetedet és a tiszteletedet. Hívd fel egy ismerősödet, akivel már valamikor jó kapcsolatban voltál, de valamilyen oknál fogva eltávolodtatok egymástól. Hidd el, jó fog esni neki. Én megtettem ezt nemrégen, fölhívtam valakit, egy olyan ember, akit valószínűleg azért hívnak többen, hogy mi kell nekik. És akkor nem egy ember, jártam már így ilyen típusúval, kérdeztek, mibe segíthetek? Azaz, hát biztos azért hívtál, mert valamire szükséged van. Na, nem segíthetsz semmiben, nem ezért hívtalak. Na, akkor biztos elkezdi mondani az ügyeket, ami nekünk egyébként van. Na, nem. Nem ezért hívtalak, engem ez most nem is érdekel. Hát akkor miért hívtál? Hát megkérdezem, hogy vagy. És teljesen lezsibbadt. És akkor mondta, hogy egyébként hogy van, meg mi a helyzet, meg stb. És a végén csodálkozott, hogy még mindig nem álltam elő senkivel, tehát nem, ez nem beltetés volt. Menedzser praktika. Valami üzletet akart tőlem. Nem, és azt mondta, amikor tudatosult benne, hogy nem akarok tőle semmit, csak tényleg még azt sem akarom, hogy meghallgasson engem. Nem ezért hívtam fel, hogy meghallgasson, és legyen kinek kötelen a szívem. Eszembe jutott egyszerűen, és eszembe jutott, fogtam a telefont, és fölhívtam. Csak azt mondta, figyelj, találkozzunk valamikor. Érted? Mert az emberek szeretnek olyanok együtt lenni, akik törődnek velük. De értsd meg, hogy miközben néha a másik oldalon ülsz, tehát veled törődnek, azok nagyszerű pillanatok, de nem ezek a legnagyszerűbbek. Szükséges, hogy néha átülj a másik székbe. Amikor te törődsz másokkal. És legjobb az, ha ezzel foglalkozol. Mert ha azzal foglalkozol, hogy veled törődjenek, még akkor is a koldus vagy, és én is koldus vagyok, és igenis szükségünk van erre, és vágyunk rá, akkor már megrontottál valamit, és már követelőzni fogsz. Azoktól fogod követelni a figyelmet, akiktől azt gondolod, hogy tartoznak neked. Ahogy azon gondolkodnál, hogy te mit adhatsz másnak. Így van? Harmadik gondolat ehhez a fejlődés és tanulás témájához. Hozz rendbe egy megsérült kapcsolatot, tégy meg mindent, ami rajtad áll, tehát ugye a római levélben Pál apostol, hogy amennyire tőletek telik, ugye éljetek minden ember a békességben, tehát ami a te dolgod, a te részed, ha meg tudod, hogy valamit elrontottál, elhibáztál, valamit nem jól csináltál, és eljutottál a Szentlélek által a felismerésre, elvitt téged a Szentlélek a tükörhöz, és benézte a tükörbe, és azt mondod, hogy Uram, ez a te tükröd, az így a Biblia. És a Biblia tükrében ez az egész kapcsolat, ez nem úgy van, ahogy én mondtam, vagy hogy gondoltam. És van ebben nekem felelősségem, és csak addig, amíg a te felelősséged, és a te részed, és a te lehetőséged, tégy meg mindent annak érdekében, hogy rendeződjön ez a kapcsolat. Csíp fülön a gyűlöletet. Csíp fülön azt, amikor rosszat akarunk másnak. Csípjük fülön, de ezek nem a Szentlélek munkái. És persze, lehet, hogy végig gondolod, hogy vannak kapcsolataid, és nem tetehetsz róla. Egyszerűen átgázoltak rajtad, kihasználtak, becsaptak, és nem tudsz többet tenni. Az nem menj még egyszer, hogy kap 2 pofont. Nehogy olyan butaságot csinálj, meghallgatod ezt a prédikációt, és egy rossz lelkismeret furdalásnak engedsz, amit nem a Szentlélek munká benned, és elkezded az Istent kifizetni. Tehát ne azért csináljunk dolgot, hogy kifizessük az Istent, úgy se tudjuk. De nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. a mi életünk gyógyul meg azoktól a képetesen mondva kelésektől, fekélyektől, amelyek a rossz kapcsolatok miatt vannak gennyesedve az ember lelkében és életében. És ha te tehetsz valamit a gyógyulásért, akkor tedd meg. Ha nincs mit tegyél, mert egyébként minden megtettél, akkor ne galapolj senkinek. Ez nem keresztényi magatartás. Menj el hozzá, igen, és tégy meg mindent. Kérj bocsánatot, ha van miért, persze. Ismerd be a hibádat. Nagyon érdekes következő gondolat. Nagyjából 9 évvel ezelőtt ezen a helyen ezt már felolvastam, de nem várom senkitől 9 évvel ezelőtti prédikációra emlékezzem. Bár nem tartom kizártnak, hogy valaki emlékszik. Egy bizonyos H. Petersonnak a könyvében van ez a gondolat. A sajnálat az egyik legnemesebb érzés. A sajnálatot úgy is mondhatnánk, hogy együttérzés. Tehát amikor a törődés van a másik ember irányába a szívedben. Egyik legnemesebb érzés, amit emberi lény átérhet. Az önsajnálat pedig alkalmasint a legnemtelenebb. Az önsajnálat egyfajta képtelenség, bénító érzelmi betegség, amely súlyosan eltorzítja a valóságérzetünket. Olyan kábítószer, amely a tőle függőket tönkrement roncsokká silányítja. Felelősségünk, hogyha valakit ebben az önsajnálatban találunk, figyelmeztessük. Hogy figyelj, magad körül forogsz állandóan. Nem veszed észre, hogy nem arról beszélsz, hogy mit tetsz másokért, mit tett az Úr. Kiért imádkozol? Milyen jó tettnél mással? Állandóan magaddal foglalkozol. Nem veszed észre, hogy leépülsz. Már nem szeretnek veled együtt lenni emberek, és azt gondolom, nem szeretnek téged. Ott leginkább te tehetsz róla, hogy mindenkit elmartál magad mellől. Hú, ez kemény beszéd, nem? Nem szeretsz. Te se szeretsz. És akkor jön a hiszti. Nem probléma. Majd meggyógyul. Hát nézd, a orvosok fájdalmat okoznak a gyógyulásért. Igaz? És a szeretetnek van megsebző éle is. De miért sebez meg? Nem öncélúan. Tehát nem azt mondja, elégem van már belőled. Ugye nem erről van szó. Hanem értsd már meg, kedves. Hát nem veszed észre. Itt vannak a tünetek. Ezt tanítja a Biblia. És te hogy vagy? Mennyi az együttérzés benned mások iránt? Mennyi a jó kívánás más emberek felé? Hol tartasz ezekkel? Kódus vagy, gyere Jézushoz! Meggyógyít! Meggyógyít! És ugye ezek után majd, hogyha valaki szeretné, 9 évvel ezelőtt még észrevesebben beszéltem erről, most csak tő mondatokban szeresd fel, barátod, a gyűlöd ellenségedet, mondja Jézus, megmondatot. Hát a világ legkönnyebb dolga. Főleg a felbarátot értelmezzük, azt szerint, hogy akkor a zsidók értelmezték, a hozzád közel álló embert szerest. Hát ez a legkönnyebb dolga, de van még ennél könnyebb. Gyűlöd az ellenségedet, mondták. Hát könnyű hívőnek lenni, nem? Aki nekem szimpatikus, azzal szeretek együtt lenni. A többit rúgjuk ki a gyülekezetből. Csak az a baj, hogy a végén egyedül maradunk, tudod miért? Mert te se vagy tökéletes, és előbb-utóbb bejutsz a végére, majd te leszel az utolsó ember. Most még lehet, nem te vagy az utolsó, azt gondolod, mert vannak nálad rosszabbak is. Tisztítsuk meg a gyülekezetet a salaktól. És maradnak a szentek. Na. Meddig? Ki lesz az utolsó? Hát a lelki pásztor. Nem biztos. Előbb-utóbb egy ilyen lelkület kikezdi a lelki pásztort is. Ő a hibás. Azért nem tudok én jó lenni. Nem jó prédikál. Biztos nem imádkozik eleget. Lehet nem él szent életet. Gyanús nekem ez a fickó? Kérdezd meg a feleséget. Meg fogja mondani. Azt mondta egyszer a feleségem. Én lennék az első, aki mennék a vezető, köszönöm, hogy életet élnél. És indítanám a fegyelmi eljárást. Drágám, ez megnyugtató. Köszönöm, jó feleség vagy. Igen, nem. Szafira féle asszonyokra van szükség, akik falaznak a férjüknek, és nem Anániás féle férjekre van szükség, akik falaznak a feleségüknek a bűnben. Nyilván nem az első dolog az, hogy szaladj és jelents fel a félházastársat. A lelki pásztornál azért kíméltek meg, kérlek, jó? Tehát azért próbáltuk már megoldani először ti. Ez megnyugtatna. De ha nem boldogultok, akkor persze, kell segítséget kérni, és ez is kell alázat. Tehát ezért mondja Jézus, hogy ezt a kor tanítói mondták. Azért gondoljatok bele, ott volt egy római megszállás. Hát most hogy mondják nekik, hogy szeresd a fele barátodat? Azaz a másik embert, mert értelme ennek a kifejezésnek az is, hogy a másik ember, aki nem te vagy. Tehát van egy római katona, ott vérzik, menj és segíts rajta. Tehát nem azt, hogy berdöfsz még egyet, hogy jó mélyre menjen, és hújjon a férgesse, hanem azt mondja, látsz egy római katonát az út szélén szenvedni, segíts rajta, menj meg az életét. Hát ugye ezt nem taníthatták, mert nem volt népszerű. És ezért igazodtak a kor körülményeihez a farizeusok. Ezért mondja Jézus, ez nem megíratott, hanem megmondatott. Ezt ők mondják, nem az én atyám mondja. Mert ami megíratott, az így hangzik. Ne légy bosszúálló. Az így hangzik. És szeress fel a barátodat, mint magadat, így szól az Úr. Ez iratott meg. És ugye itt erről van szó, nem azt jelenti, hogy nem haragszok valakire, vagy nem kapom fel a vizet, mert most valójában őszintén, a legjámborabb ember is felkapja a vizet, még akkor is nem látszik rajta. Csak belül megy fel a vérnyomásra. És egyébként nagyon jámbornak tűnik, de egyébként majd felrobban. A másik meg kicsikét vehemesebb. De ne engedd meg magadnak azt, hogy a szíved bosszúálló legyen. Tehát azt, hogy a másiknak a kárát akarod. És abban lesz élvezeted. És azt kívánod, hogy a másikkal rossz történjen. Hát ez ugye nem keresztény. Ennek nem sok köze van Krisztushoz. És mondhatnánk ilyen mondásokat, de segíts magadon Isten, és úgy segít, ugye ma is vannak ilyenek, azik benne van a Bibliában. De ilyen nincs benne a Bibliában, hogy segíts magadon Isten, és úgy segít, az a ne bíz Istenben, mert csak az fog megtörténni, amit te csinálsz. Hát ez abszolút a hitetlenség. Néhányan még vitatkoztak is velem, hogy de ez benne van a Bibliában. Mondom, sehol nincs benne a Bibliában. Mutasd meg nekem egyébként, ha benne van, de ez oly messze van a Biblia gondolkodásától, mint Makó Jeruzsálemtől, és ez a kép még most jól is jön ide. A két vallás tekintetében. Ugye is, hogyha Mekkát nézzük, vagy Jeruzsálemet nézzük, a fatalista muszlim vallás, vagy a szeretet vallása a kereszténység, ha ezt a párhuzamot nézzük, egészen más Istent mutat be. És hát Pál tanításáról is beszélhetnénk, amit itt ír a római levélben, senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának. A szeretet, tehát a törvény betöltése, azaz, mint kódusok, az Isten szeretetére vágyakozva, nyerhetünk erőt a kísértéssel szemben. Hát igen, a lényeg az, hogy az ellenség szeretete, tehát nem azt jelenti, rúgjál belém még egyszer. Olyan jól esett. Jó keresztény vagyok. És ide is egyet, benne van a Bibliában. A középre is. Mert én nagyon jó keresztény vagyok. Ez bolondság, nem kereszténység. Tehát kerüld el azokat, akik állandóan megsebeznek téged. Nem menj abba az utcába, nem normális. Kerüld el. És ne tedd magad ki annak, hogy téged gyötörjenek. De ha nem tudod elkerülni, akkor addig fog az Isten erőt ahhoz, hogy ne a gyűlölet legyen benned. De nem jelenti azt, hogy a gonoszságot jónak mondod. Ez nem az Isten szeretete. Ezek semmi köze nincs az Istenhez. De nem azt jelenti, hogy az ellenséget szeretned kell, hogy egyet is kell vele értened. Az ellenség szeretete azt jelenti, ha éhezik, haldoklik az út szélén, akkor ne örülj a csapásnak, ami őt érte, hanem hajolj le, és adj neki enni, és adj neki inni. És Jézus pontosan ezért mondja az irgalmas samaritános példázatában a fele barát kifejezést. Hát az irgalmas samaritános példázatában ott egy félholtavett emberről beszélünk, aki meghalt volna, nem segítenek rajta. És azt mondja, ne legyen kegyetlen és bosszúálló a szíved. Erről beszél Jézus. És néha az emberek azért félnek befogadni az igét, mert nem egészséges a gondolkodásuk. Azt gondolják, hogy a Biblia valami olyan dolgot mond nekik, amit normális ember nem akar csinálni. Az, hogy Jézus meghalt a kereszt, és odaadta az kezét az átszegződnek, és a testét, hogy összeverjék, az azért volt, mert nem volt más út arra, hogy megmentsen bennünket az Isten. Nem azért adta, mert ő ezzel akarta megmutatni Istennek, hogy milyen frankó. Tehát nem a szenvedés volt a célja Jézusnak, hanem a megváltás volt a célja Jézusnak, és az Isten szeretetének a célba érkeztetése volt a célja Jézusnak, és ami motiválta, hogy az a szeretet volt. És nem a fájdalom szeretete, hanem az Isten és az emberek iránti szeretet mozgatta őt. És ugye megint csak, hogy imádkozzatok az üldözőitekért, az előbb szerintem kettőt. Jó, ugye az irgalmas samaritánus. Imádkoznak az üldözőitekért. Ugye hát persze vannak imádságok, törje ki a rossz nyavaja. Vagy vegyünk el, hát két Zsoltát elő lehetne venni egyébként, tehát ott azért vannak cifra dolgok, és sajnos a kereszténység elhajlásaiban vannak is ilyen átkozódások, amikor az ellenséget elkezdik átkozni. Nem értik az evangéliumot, nem értik az új szövetséget. Tehát hogyan imádkozok az ellenségért? Uram, majd megbünteted. A pokol tüzére jusson. Hát ez milyen imádság? Hát Jézustól tanuljunk imádkozni, aki az őt gúnyolók, megfeszítők, rajta nevetők, ajkokat biggyeztőkért így imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Igaz? Hát ez az imádság az, ami az ellenségével imádság példája. Vagy a István vértanú imádsága, hogy ne tekintsen Isten a vétkeikre azoknak, akik őt megkövezik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vagy Péter tanítása, amit is ki van írva, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalászkodás egy gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra vagytok elhívva az Istentől, hogy áldást mondjatok, és így ti magatok is áldásban részesedjetek, pontosan áldást örököljetek. Két rövid gondolat még, de még egy történetet hadd hozzak. Valaki mondta nekem, hogy szereti a történeteket, most neked kedvezek, nem tudom, ki mondta, de nagyon szeretlek, és tudom, hogy te szereted a történeteket, ezért most hoztam többet is. Hemingway, a Nobel-díjas író, a következő történetet jegyezte föl. Egy apának volt egy 10 éves Paco nevű fia, akivel megromlott a kapcsolata. A fiú elszökött otthonról, és nem jött vissza hozzá. Az apja végül hosszú útra indult, hogy megtalálja fiát. Végül Madridban egy helyi labban tett közé egy hirdetést, amely így szólt. Paco, kedden délben vállak a Montana szállóban, minden meg van bocsátva, apád. Másnap délelőtt 800 Paco nevű férfi várakozott, akik mind arra vágytak, hogy helyrehozzák a megromlott kapcsolatokat. Soha ne becsüld alá a kapcsolatok hatalmát az emberek életében. Legfájdalmasabb dolog a megromlott kapcsolat, és legnagyobb áldás. Az Istentől áldott kapcsolat. Én szoktam mondani embereknek, hogy a barátság az Istennek az ajándéka. Azt nem lehet megszerezni. Nem lehet úgy, hogy rátelepszel valaki, és azt mondja, most te leszel a barátom. Ha beled dög lesz is az én barátom, leszel? Nem mondjuk ezt ki, de mégis már fuldokolnak mellettünk az emberek. Mert birtokolni akarjuk őket. Az én barátom. Nem a barátomon van a hangsúly, hanem az én barátom. És azt mondjuk, hogy tinédzserek között ez még elmegy. Vagy kicsi óvdás gyereken haragszok rád, mert játszottál Pistikével is. És nem csak velem játszottál. Na de hát felnőtt embereknél már azért mégis a gáz, nem? Hát legalább ennyire legyünk őszinték. De hajlamosak vagyunk így gondolkodni, birtokolni, házastársat birtokolni. A házastárs Isten ajándéka az életedben. Birtokolni gyermeket, és úgy gondolkodni, az enyém. És bálványozni a gyermeket bolond módjára. Sokan anyaként kirakati bábúnak használják a gyereket, akitől ők érzik magukat többnek. És a gyerek eszköz számukra. Ugye az önértékelési deficitjüket betoldozzák. Romlott, gusztustalan dolog. De mégis ebben szenvednél, megszabadít téged az Úr. Egészségessé akar tenni téged az Úr, hogy te tudj valakinek a barátja lenni. Hát arra készülj! Milyen ember az, aki szeretné a barátnak? Készülj rá, legyél te olyan! És Isten meg fog áldani baráttal, de ez ajándék, ezt nem lehet megszerezni. És a barát nem az, akivel sülve-főve együtt vagy. Barát az, aki együtt dobban a szíved, egy irányba haladtok, bátorítjátok egymást, aki elfigyelmeztetik egymást, és a távolság, a barátságot nem szünteti meg. Ajándék Istentől. Hát ez már plusz. És tényleg utolsó gondolat, legyetek a mennyei atyátoknak a fiai, aki így és így viselkedik mindenkivel, ugye a törvények, most a Noé idejében kapott szövetségi ígéret, az, amire emlékeztet itt a názareti Jézus, az, hogy Isten főhozza napját, esőt ad, gondot visel azokra is, akik nem szeretik őt. Ilyen az Isten szeretete. Isten örömmel tesz jót az emberekkel. És nem okoz neki problémát, hogy azokkal is jót tegyen, akik őt nem szeretik. Persze mi szeretet hiányos beteg lelkű emberek azt szeretnénk, hogy oda pörköljön nekik az Isten. Megérdemelnék. Nem szeretik őt. És még zúgolódunk is, hogy a gonosz embernek szerencsés az útja. Jobban halad, mint én. Több pénze van. Ó, jobban halad a ranglétrán. Ha, pedig gonosz. Azt érdemelné, hogy füstöljön, igen. Hát az Ebedeus fiai, azt gondolnátok, hogy János ilyen sima fazon volt. Mendőgés fiának hívták a szeretett tanítványt. Azt akarta, hogy égjen az összes gonosz pogány. És akkor elmondta Jézus, hogy ember, hol jársz? Mi közön van nekem ehhez? És neked mi közöd van ehhez? Hát térj már észhez. És akkor azt mondja, te milyen lélek van bennetek? Hát nem a Szentlélek, az biztos. És hát volt bennük annyi a lázat, hogy befogták a szájukat, még nem is értették. De ugye van egy nagyszerű mondásunk, nem esett messze az, alma a fájától. Mikor használjuk ezt a mondást? Hasonlít valaki a szüleire. Hát legyetek a mennyei atyátoknak fiai, azaz? Hát ne essetek messze a fától. Hordozzátok, mutassuk be egyre inkább az atyának a szeretetét. Erre vagyunk elhívva. És van egy rémisztő mondat a Jézusnak, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. Rémisztő mondat. Azt mondja, igen, szentség nélkül senki nem látja meg az Istent. És ha nem lesznek olyan tökéletesek, mint a mennyei atyátok, nem mentek be a mennyek országába. Most adjuk fel. Hát ezek után most még fel is világosítottalak benneteket, eddig nem hallottál soha a prédikációt, most először életedbe, most már mindent világosan tudsz, hogy esélyed nincs. És a végén még bemondom ezt neked, osztassuk fel a gyülekezet. Nem. A tökéletesség kifejezésnek az egyik formája, vagy értelme, hogy felnőtt korra jussatok el. És a másik helyen meg azt mondja az írás, hogy törekedjetek rá. Azaz, hogy növekedjetek benne. Azaz, hogy legyetek úton, hogy jussatok közelebb, lépésről lépésre, megértésről, megtérésig, felismerésig, mások iránt való szolgálatig, az önzés megöldöklése, és a mások iránt való szeretet megnyilatkozásainak pillanatai által. Ki hogy? Ahogy adatik neki. De ne mondjátok azt, mondja az írás, hogy tökéletes vagyok, azaz már készen vagyok. Nem mondjátok azt. Mert akkor ott találjuk magunkat megdicső és hegyén beragadva, és elmulasztjuk a többit. Hát azért mennyi minden jött még utána? Péter életében, Jakab életében, János életében. Szegény Jakab ugye leghamarabb ő ment a mennybe. Nem szegény, miért szegény? Hát ő biztos nem így gondolja. Hát akkor lehet, hogy küzdött vele, mindenlétő János, küzdött ezzel a felismeréssel, meg azért a halál az nem barátunk. De meggyőződésen írják, abban nem így gondolkodik. Egy gyászolnak mondtam, hogy jaj, hogy gondol meg? Mondom, ő hogy gondol? Hát tök boldog. Egészséges. Isten jelenlétében van. Ő nagyon jól érzi magát. Ő már nem vágyik ide-vissza. Egy percet se akar itt lenni. Nekünk hiányzik. De neki a legjobb mindennél. Az önzésünkben még néha a haldokló beteget is visszahoznánk. Csak az ő velünk legyen. Na kérdés, kinek jó ez? Kinek jó? Neki vagy nekünk? Igaz? Persze, azért nem arra bátorítanak benneteket, hogy... Na értitek, szóval... Nagybátyám súlyosan beteg volt, és megtiltották nekem a családba, hogy bemenjek hozzám, én lelkész vagyok. És ugye hát a lelkész, a pap, akkor megy valaki, ez a haldoklik. Na de hát haldoklott. Mindenki tudta, hogy haldoklik, ő is tudta. Mondta meg, engem nem érdekel, mit mondtok. Én be fogok menni, és fogom meghirdetni az evangéliumot, és fogok érte, és vele imádkozni. Ő is tudja, hogy meg fog halni. Mi ez a képmutatás? Persze Isten tehet vele csodát, de ha így marad, meg fog halni. Napok kérdése. És én nem menjek el, aki tudom a megoldást. Ismerem az ajtót, és ahhoz az ára, megvan a kulcs, ahova menni fog, hogy ne álljon meg kívül, és ne maradjon kint. Hát hogy gondoltok ilyet, hogy én ezt megtenném vele? Ez nem szeretet, ez álszeretet, ez a magunk szeretete, hogy ne legyen kényelmetlen a helyzet. És mi van akkor, ha elutasít? Semmi! Nem fogom szeretni, dehogy nem fogom szeretni. És kétségbe leszek esve, dehogy leszek kétségbe esve, mert nála van az úticsomag, hát a kibontja egyszer. Amíg lehelet van benne. Majd kibontja. Lehet akkor bontja ki, amikor már nem is tud róla senki. Mit tudod te? De ha nem is adsz neki semmit, akkor üres kézzel fog elmenni. És nem lesz nála a kulcs. A názáreti Jézus Krisztusba vetett hit. És így ennek fényében jobban értjük Pált, aki egy testi, életlen gyülekezetnek írott levelét így zárja ezzel az áldással. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és nyilván maradjon is ti veletek. Ezért van benne ez az áldás. Ez legyen veletek. Hogy kiszabadítok a test korlátai közül, az önző, magatok körül forgók is életetekből. És valóban ne essetek kétségbe, ha azon az alagúton van még egy-két kanyar. Egy fontos dolog van, azt tud, hogy jó az irány, amelyre tartasz. És hogy C.S. Lewis mondta, tudhatod, meg lesz a meleg otthon. És angol volt, hogy teára vágyott. Neked magyar ember vagy, azt mondom, terített asztal. Már felragyogott a szemetek, halleluja. Az Úr is áldjon meg titeket ezen az úton, de engem se hagyjon ki. Amen.